Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban kezdődött a nap? Hogyan indult a kereskedés?
Egyelőre nincs nagyon egyértelmű irány a budapesti értéktőzsdén, minimális erősödéssel kezdte a napot a részvénypiac. A Bux Index most 0,2%-kal áll a tegnapi záróértéke felett, és a vezető papírok esetében sem látszik igazán nagy elmozdulás. Többnyire erősödéssel kezdtek a blue chipek, az egyetlen kivétel a MOL, mely 0,15%-kal esett vissza, így 2726 forintba kerül. Közben az OTP 0,3%-os pluszban van, 19085 forinton. A Richter 8620 forintba kerül, ami 0,5%-kal magasabb a tegnapi árfolyamánál. A Magyar Telekom pedig 0,1%-os erősödéssel kezdte a napot, 425 forint 50 fillérbe kerül jelenleg.
Várunk napközben fontosabb híreket?
Ahogy az elmúlt napokban már említettem, illetve felhívtam rá a figyelmet, továbbra is az amerikai gyorsjelentési szezon az, ami érdemben meghatározhatja a részvénypiaci hangulatot, illetve kora délután érkezik az Európai Központi Bank kamatdöntőülése, ami érdekes lehet. A szakértők nem számítanak arra, hogy érdemben szigorítaná egyelőre az eurozóna jegybankja, de az elmúlt hetek áremelkedésére, a rekordon lévő inflációra, illetve az energiaárakra valamilyen módon a kommunikációban reagálhat. Illetve ezzel egy időben, szintén magyar idő szerint délután érkezik majd az amerikai GDP harmadik negyedéves adatának első becslése. Ez szintén érdekes lehet, és akár piaci mozgásokat is kiválthat.
Hogyan indította a napot a hazai fizetőeszköz?
A forint piacán sem látszik egyelőre igazán nagy elmozdulás. Tegnap hosszabb idő után tudott végre egy picit nagyobb lendülettel erősödni a magyar deviza, így eltávolodott a 365-ös szinttől. Most 363 forintot kell adni egy euróért. Ahogy mondtam, ez megegyezik a tegnap esti árfolyammal. A dollár 313 forintba, az angol font pedig 430 forint 50 fillérbe kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Míg a gabonatermesztők optimisták, addig az állattenyésztési piac szereplőinél, különösen a sertéstartóknál a korábbinál jóval nagyobb pesszimizmus tapasztaltak. Az idei harmadik negyedében a Takarékbank agrárüzletágának elemzői. Több más mellett emelkedik az energia, a takarmány és a műtrágy ára. Magas az infláció, emiatt pedig várhatóan tovább emelkednek majd az élelmiszerárak is. Ezt mondta az Inforádiónak a Takarékbank agrárüzletágának ügyvezető igazgatója, Hollósi Dávid, akivel Sipos Ildikó készített interjút.
Az oka alapvetően a gazdaság minden szintjén tapasztalható infláció és alapanyag hiány. Erőteljesen ketté szakadt egyébként a mezőny. Vannak nyertesei és vesztesei ennek a helyzetnek. A nyertesei is véleményem szerint átmeneti nyertesei. Ezek a inkább a gabona kukorica termékpályák, ahol nagyon magas piaci árakat tapasztalnak a termelők. Viszont a legtöbb ügyfelünk azt is jelezte, hogy az energia árak nagyon magasan vannak, sőt energiahiány tapasztalható. Ugye egy fontos input tényezője a növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek a mindennapokban, szárítási, fűtési költségek. Műtrágya probléma van, drága a műtrágya, és nehezen érhető, pedig ez egy alapvető inputanyag. És hát azt látjuk, hogy az árazási politika is a kiskereskedelmi láncokban ez ellen hat, míg a termelők egy alacsony árvételi árat látnak az állattenyésztési ágazatban zömében, addig a boltokban az infláció hatására növekszenek a fogyasztói árak, és ebből kevés részesülnek a termelők.
Az egyértelmű vesztesek az állattartók? Illetve miért mondható el az, hogy a nyertesek közé sorolható gabonatermesztők várhatóan csak átmeneti nyertesek lesznek?
Egyértelmű vesztesnek látjuk az abrakfogyasztó ágazatokat. Ezek közül is kiemelten a sajnos megint a sertés ágazatot. Van olyan része az évnek, amikor bőven önköltség felett tudtak értékesíteni a termelők. De most már szinte lehet mondani, hogy tartósan egy éve önköltségi ár alatt, és az a tendencia nem nagyon látható. látszik jónak. Tehát egyrészt az értékesítési árak beszakadtak, kettő, nagyon magasra emelkedett az előállítási költség az említett nagyon magas gabonárak miatt. És hát azért mondom, hogy a növénytermesztőknél is átmeneti ez a helyzet, mert a piac az input anyag oldalon be fogja árazni a gabona áremelkedést. Az input anyag árában látjuk, hogy az üzemanyagok az olajára a világpiacon nagyon magas. A műtrágyáról szóltam, hogy gyakorlatilag nehezen elérhető áru cikké vált, és földgázból állítjuk előbbnek szintén magas az ára, magas a vetőmagok, növényvédőszerek, tehát minden olyan input anyag ára magasan van, ami a növénytermesztéshez szükséges.
A gyümölcstermesztők, gyümölcstermelők is borulátóak. Ennek mi az oka?
Alapvetően az oka, hogy a klímaváltozás hatására vannak olyan fagyos napok, amikor elfagynak a virágok, és a termés az nagyon korlátozott vagy esetleges. A másik oka a munkaerő hiány, ugye ez egy élő munkaigényes ágazat, és a harmadik pedig az, hogy azért vannak olyan országok, akik ezt jobban csinálják már nálunk, és komoly dömping érkezik a záruházakban, főleg Lengyelországból.
A fogyasztók mit fognak érzékelni ezekből a folyamatokból? Még tavasszal beszéltünk arról, hogy egy árupiaci szuperciklus kezdetén vagyunk.
A szuperciklust azt alapvetően a gabona, kukorica, tehát az energianövényekre értjük. Ugye ezek az árak beépülnek az állati fehérjékbe, húsokba, tejbe, tojásba. A fogyasztók sajnos inflációt tapasztalnak a boltokban, élelmiszer ár emelkedést folyamatosan. Ennek többek között az is az oka, hogy elképesztő mértékű támogatásokat öntöttek a rendszerre a világ kormányai, tekintettel arra, hogy a pandémiás időszakból gyorsan ki kell lábalni, és több gazdaságpolitikai szakértő is megállapította, hogy ez konkrétan a gyors kilábálásnak az ára lesz, mármint az infláció, illetve az ellátási láncok és a globális láncok megszakadása, szállítási nehézségek és áremelkedések miatt szintén az energiárak mellett ezek a hatások beárazódnak a termékek árában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fogyasztók most már jó ideje egy emelkedő ártendenciát észlelnek, és következő két negyed évben még valószínűleg ezt fogjuk látni.
Holósi Dávidot, a Takarékbank agrárüzletágának ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A felnőttek és az általános iskoláskorú gyerekek után mostantól már a középiskolások is ellenőrizhetik pénzügyi tudatosságukat a pénziránytű alapítvány pénzügyi személyiség tesztjén. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Hergár Esztert, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnökét.
A megközzétett személyiségteszt a középiskolásoknak szól. A pénziránytű alapítvány korábban már kifejlesztett általános iskolásoknak szóló pénzügyi személyiségtesztet és felnőtteknek szóló tesztet. Ezeket összesen 35 ezeren töltötték ki, úgyhogy most a középiskolások részére fejlesztettük ki ezt a tesztet azért, hogy megtudják, hogy melyek az erősségeik, hol figyeljenek oda jobban a pénzköltésre, a hétköznapi pénzügyek során megtudhatják a teszt kitöltése után, hogy mennyire újítóak, mennyire önállóak a pénzügyi döntésekben, mennyire mértéktartóak, mennyire takarékosak, szorgalmasak, és egyáltalán mennyire tudatosak pénzügyileg.
Mennyi időt igényel ennek a tesznek a kitöltése, és hol érhető el, hol találhatják meg a fiatalok?
Ennek a személyiség tesznek a kitöltése 30 kérdésből áll, körülbelül 4-5 perc a kitöltése. 1-5-ös skálán kell bejelölni azt, hogy mennyire jellemző rá az adott a kérdésben felmutatott tulajdonság, és a pénziránytű alapítvány honlapján lehet megtalálni, teljesen ingyenes a teszt, és utána a megkapott érték az ötféle szempontból elemzi a kitöltőnek a személyiségét, hogy hol van esetleg olyan pont, ahol további tanulmányokra van szüksége, vagy további megerősítésre van szüksége, és melyek azok a pontok, ahol jól teljesít már a pénzügyi döntései során.
Azok számára, akiknek már elérhető ez a teszt, és ahogy már érintettük, eddig több mint 35 ezeren már ki is töltötték a pénziránytű alapítvány pénzügyi személyiségi tesztjeit, milyen eredmények születtek?
Valóban összesen 35 ezeren töltötték ki a tesztet. A felnőttek legjobban a pénzbeosztására vonatkozó kérdések terén teljesítettek jól, a gyerekek pedig a takarékoskodás dimenziójában teljesítettek jól. Viszont az érdekes, hogy mind a kettő korosztály egyaránt küzd a mértéktartás képességével. Ugye ennek elsajátításához jó sok gyakorlásra van szükség, úgyhogy a mértéktartás az, ami a legtöbb kitöltőnek a kihívást jelentette.
Hergár Esztert, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
9 óra 18 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy sajtóértesülések szerint a magyar kormány több mint 1600 milliárd forintot is hajlandó lenne fizetni a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret működtető Budapest Airportért. Természetesen foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Információk szerint a magyar kormány több mint 1600 milliárd forintot is hajlandó lenne adni a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret működtető Budapest Airportért. Ez az ajánlat az eladónak rendkívül kedvező, mondta az Inforádiónak az Egek Ura blog alapítója. Sipos Ildikó kérdezte Varga G. Gábor szakújságírót.
Alapvetően, mint minden más vállalatot, a nyerességtermelő képessége alapján ítélnek meg a nemzetközi befektetői piacon, és a nyerességtermelő képesség egy repülőtér esetében egy elég bonyolult együttható, nevezetesen benne van az adott infrastruktúra áteresztő képessége, a légiközlekedésnek a közép- és hosszú távú forgalmi várakozásai, valamint a kialakított kereskedelmi területeken realizálható árbevétel és nyeresség. És ennek az összképe határozza meg a repülőtérnek az értékét. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a budapesti repülőtéren van egy még elég sokáig kiaknázható, jó áteresztő képességű repülési infrastruktúra, egy a növekedési határait lassan elérő, de azért fejlesztés alatt álló utasforgalmi infrastruktúra, és egy elég jó üzleti stratégiával megalkotott kereskedelmi terület, valamint egy frissen tető alá hozott áruforgalmi infrastruktúra. Tehát ez most az összkép.
Egyébként ez az 1600 milliárd forint, ez mekkora tétel? Tehát hogyha összehasonlítjuk a világ nagy reptereinek értékével, akkor ezt nagyjából hol húzódhat meg?
Ez egy elég nehéz kérdés, mert a régióban nincsen két olyan repülőtér, amely ilyen módon csak és kizárólag az ár alapján összehasonlítható, mert alapvetően minden repülőtérnek más a vonzás körzete, más a felépítése, és ezért hiába helyeznénk el ezt egy sávon, az almát a körtével, valamint a ribizlivel hasonlítanánk össze ebben az esetben. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább megéri összehasonlítani a repülőtér körül most kialakulni látszó tranzakciós értéket a korábbi tranzakciós értékekkel. Ugye 2005-ben adta el a Gyurcsány kormány ezt a repülőteret, és azóta több tulajdonosváltás is volt javarészt külföldi tulajdonosok között, és ez alapján el lehet mondani azt, hogy ez az ár, amit most magyar befektetők és a magyar kormány, vagy csak és kizárólag a magyar kormány kifizetni szándékozik a repülőtérért, ez egy rendkívül jó ár az eladó szempontjából, tehát a tulajdonos ezen egy nagyon tisztességes pénzügyi hozamot realizál, és nyilvánvalóan azért is adja el, mert egyébként ő egy szakmai befektető, mert egy olyan árajánlatot kapott a repülőtérre, amelynek hallatán szerintem nincs olyan üzleti szereplő, amelyik nem az eladás mellett döntene.
Egyébként a Covid mennyire árnyalta ezt a képet, vagy ezt a vételárat, vagy éppen azért, mert tavaly tulajdonképpen az egész légi közlekedést egy bizonyos időszakra a leállás jellemezte, ez ennél az ajánlatnál sem volt bekalkulálható, lévén a többi repülőtérnél sem bekalkulálható.
Tekintettel arra, hogy a repülőterek 30-40-50 éves távlatban mérik az üzleti eredményességet, ilyen távlatra szólnak a fejlesztések, én azt gondolom, hogy a Covid ezt semennyire nem befolyásolta.
Varga G. Gábor szakújságírót, az Egek Ura blog alapítóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A tavaly lelkesedés után úgy tűnik, hogy elmarad a home office, vagyis az otthoni munkavégzés forradalma. Legalábbis ez derül ki abból a kutatásból, amelyet a svéd Synapse nemzeti üzleti szolgáltató végzett. A felmérésben csaknem 240 magyar vállalat és HR vezetőt kérdeztek meg, mondta az Inforádiónak a cég szakértője, a kutatás egyik szervezője. Sipos Ildikó kérdezte Paukovics Gábort.
2020 márciusában, amikor a COVID-pandémia kitört, és ugye home office-ba kényszerült a legtöbb fehér galléros dolgozó, akkor volt egy nagyon, talán lehet mondani, pozitív fogadtatása, hogy jé, ez itt működik, lehet távolról dolgozni, a céges rendszerek átálltak, és a felmérésünk is azt mondta, hogy túlnyomó többségben szinte gond vagy kihívások nélkül átállt a cég a irodai működésre, szinte 100%-os távmunka működésre, ugye fehér galléros munkáról beszélünk itt. És ahogy a COVID hullám haladt, és vissza lehetett egy irodába, aztán megint haza kellett menni. A cégek, egyének is újra meglátták az irodának a fontosságát, az egyléptérbe levésnek a fontosságát, illetve az, hogy lehet, ami rövid távon úgy tűnt, hogy simán működik, a fixen tartó távunkra, az lehet, hogy hosszabb távon mégse annyira hatékony, és lehet, hogy az irodának nagyobb szeret kéne, hogy jusson, mint ahogy azt hitték sokan másfél éve.
A kutatások szerint a dolgozók hogyan vélekedtek arról, vagy volt erre vonatkozóan a kutatásban kérdés, hogy az irodába visszatérés miként zajlott, mennyire elégedettek az irodai körülményekkel, illetve hogyan értékelték a home office-os időszakot, kaptak-e ahhoz segítséget, hogy a home office-ban megfelelőképpen el tudják látni a munkájukat.
A felmérésünkben több idősebb is rá kérdeztünk erre. Ugye mi, akiket ezzel céloztunk a felmérésünk, és abban HR és cég vezetők voltak, tehát a válaszok azok tőlük jöttek. A visszatérés sikeresen ment, nyilván a legtöbb helyen ugye maszkot kellett viselni, fizikai távolság tartás volt. A másik kérdésére, hogy a home office-ban milyen szinten támogatták a cégek a dolgozókat, eléggé vegyes a kép. Ami viszont látszott, hogy az aránya annak, hogy ki az, aki anyagi, ki az, aki kölcsönbútor, vagy kölcsön IT eszköz, ki az, aki valamihez kötött a támogatást, ki az, aki szabadon adta, ki az, aki pénzbe, ki az, aki utalányba, stb. Ezek nagyjából ki voltak egyenlítve a COVID időszak alatt. A jövőre utalva viszont még azt látjuk, hogy bizonytalanak ennek az eldöntésében a cégek, hogy mit is lenne szükség, vagy mi az a minimális támogatás, amit illene adni. Ugye jogi megkötése, vagy jogi szabályozása ennek még tudommal nincs, és az egy eléggé érzékeny terület, hogy ha egy cég a munkavállalónak az otthonába vesz valamit, de az a cégnek a tulajdonába van, mi történik akkor, hogyha a munkavállaló és a munkáltatónak a viszonya megszűnik.
Paukovics Gábort, az irodai és üzleti megoldásokkal foglalkozó svéd Synapse üzleti és szolgáltatási cég vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van Beke Károly, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz! Változott-e a helyzet az elmúlt mintegy 20 percben a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat! A részvénypiacon nagyon komoly változás nem történt, ugye néhány perccel a nyitás után is azt mondhattam, hogy nincs egyértelmű irány, akkor néhány pontos pluszban volt még a Bux Index, most 0,2%-os mínuszban áll, de ez továbbra is inkább stagnálást jelent a hangulatot tekintve. Elsősorban a MOL 0,8%-os visszaesése húzza le a budapesti értéktőzsdét, 2708 forintba kerülnek az olajcég papírjai, emellett az OTP 0,1%-kal gyengült 19.000 forintra, a Richter viszont 0,1%-os pluszban van, így 8590 forintot adnak érte, míg a Magyar Telekom 0,35%-ot javított.
Forint?
A forint piacán még ennyi változás sem történt, gyakorlatilag stagnál az euróforint jegyzés, 363 forint 10 fillért kell adni egy euróért, akár csak tegnap este, és a dollár esetében is a 313-as árfolyam tűnik most egy picit tartósabbnak, az angol font pedig 430 forint körül jár.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.